ahol a jövő jelen van. Podcast. Mozaikok a soproni női kosárlabda életéből.
Köszöntöm az Ahol a jövő jelen van podcast valamennyi kedves hallgatóját. A mikrofonál ezúttal is a műsor szerkesztője Major Mihály. Mai adásunkban beszélgetés haladnak a Sopron Basket új francia centerével, Abigail-jel.
Sok dolog különbözik. Először is a kultúra, az ország, és ez volt az első dolog, amitől féltem, mert nem beszélünk közös nyelvet, és amióta itt vagyok, úgy érzem, az egész életem megváltozott.
Az adás második felében pedig a soproni csapat korábbi ikonikus játékosát, Seres Évát faggatjuk.
Megmondom őszintén, hogy az első beszélgetés után annyira megtetszett az, hogy én Sopronba jöhetek, hogy egy ilyen csapat számít rám, hogy én már ott eldöntöttem.
Induljon tehát aktuális adásunk, tartsanak velünk!
Ahol a jövő jelen van. Podcast.
Franciaországból a Basque Lond csapatából érkezett bajnokként a Sopron Basket együtteséhez Abigail. A fiatal, már most népszerű center első idényét tölti szülőhazáján kívül, aki kollégám Kovács Gergely mikrofonja előtt elsőként pályafutásának kezdetéről szólt.
So hello everyone, it's Abigail. I started playing basketball at 12.
Hello mindenki, Abigail vagyok. 12 éves koromban kezdtem kosárlabdázni a városomban Párizs mellett. Aztán minden felgyorsult, hiszen egy évvel később már egy párizsi ifjúsági központban voltam, ami a legjobb ilyen központ a fiatalok számára. Ott 2 évet töltöttem el, majd az INSEP-hez csatlakoztam, ami a francia sport állami intézménye. Ott 3 évig szerepeltem, és rengeteg válogatott játékossal játszottam, mint Olivia Epopa, Valérien Ajai és még sokan mások. Az INSEP-nél tanultam meg, hogy milyen magas szinten sportolni. 18 évesen profi lettem, és a Toulouse-nál kezdtem játszani az első osztályban. Ott 2 évig maradtam, majd egy franciaországi klubhoz váltottam, a Lille-hez, majd egy másikhoz, délen a Tarphoz. Ezután a Basketlandhoz kerültem, most pedig itt vagyok Sopronban.
Mit gondolsz, mi volt az eddigi legnagyobb sikered kosárlabdázóként, hangzott el a második kérdés.
A legnagyobb sikerem? Nem emlékszem, mit mondtam legutóbb. Azt mondanám, hogy a legnagyobb sikerem az U19-es torna volt. Az a legkedvesebb számomra, mert döntősként zártunk és ezüstérmet nyertünk. Most pedig azt mondom, amikor megnyertük a francia bajnokságot, ami hatalmas dolog volt, mert akkoriban nem a legerősebb csapatban játszottam, és mégis megcsináltuk. Ez a 2 olyan dolog, amire nagyon büszke vagyok.
Ahogy már említetted, korábban is eddig egész életedben Franciaországban játszottál, és most először mégis váltottál, és külföldre igazoltál, ide Sopronba. Miben más külföldön játszani, mint otthon?
Sok dolog különbözik. Először is a kultúra, az ország, és ez volt az első dolog, amitől féltem, mert nem beszélünk közös nyelvet, és amióta itt vagyok, úgy érzem, az egész életem megváltozott. Kosárlabda szempontjából azt mondanám, hogy a francia bajnokság nagyon homogén. Van 12 csapat, akik le tudják győzni egymást. Fizikálisabb is, mert magasabb, erősebb játékosaink vannak. Összességében teljesen más, de abból is tanulok, hogy itt vagyok, hiszen alacsonyabb játékosok között nekem is változtatnom kell a játékstílusomon, és ez is segít abban, hogy tanuljak, mert szerintem jó látni azt, hogy más emberek hogyan játsszák a kosárlabdát más országokban, és ettől is fejlődhetünk.
Kovács Gergely arra kérte Ebit, hogy beszéljen egy kicsit a kultúráról. Miben tér el Magyarország Franciaországtól? Kóstolt-e esetleg már magyar ételeket, illetve hallgatott-e esetleg magyar zenét? Mi a véleménye ezekről?
Még csak alig 2 hónapja vagyok itt, ezért nem tudok túl sokat mondani a kultúráról, mert nem tehetek úgy, mintha tudnék róla valamit. De az ételekről azt tudom mondani, hogy a magyar ételek fűszeresebbek, mint a franciák, de nagyon finomak, és szeretem is őket. Szeretem a leveseket, mint például a gulyást, azt megkóstoltam, és nagyon ízlett. Igazából a szenegáli konyhához jobban hasonlít. Azt tudod, hogy én szenegáli vagyok, a szüleim ott születtek, és ott nagyon sok finom étel van, szószokkal, rizssel, ezért egy kicsit emlékeztet rám. Sopronról azt tudom mondani, hogy nagyon kedves város, nagyon tetszik a belvárosi építészet, jó a hangulata, az emberek pedig nagyon kedvesek, és ezt nagyra értékelem.
Hogy érzi magát itt a klubnál?
Azt mondhatom, hogy nagyon örülök, hogy itt lehetek, mert mindenki tudja, hogy a Sopron egy nagy klub Európában. Itt minden azért alakult ki, hogy segítsen minket teljesíteni a pályán, és hogy csak a kosárlabdára kelljen koncentrálnunk, és számomra ezt jelenti profinak lenni, szóval nagyon örülök neki.
Végül kollégám Kovács Gergely arra volt kíváncsi, hogy mi a célja a csapattal egyénileg és csapatszinten.
Inkább csak az egyéni dolgokról beszélnék, mert még nem teljes a csapat, így a többiek nevében nem nyilatkozhatok. Én személy szerint azt szeretném, hogy érződjön a hatásom a csapaton, hogy segíteni tudjak elérni a céljainkat, és hogy mindig a legjobbamat nyújtsam, mert ha valamit elkezdek, azt szeretem 100%-osan csinálni, és továbbra is ezt szeretném. Éreztetni a hatásomat a csapaton, és mindent szeretnék megtenni, hogy megfeleljünk az elvárásoknak.
Ahol a jövő jelen van. Podcast.
A Sopron Basket korábbi legendás játékosa Seres Éva 2000-ben érkezett a Ferencváros együttesétől a nyugati ország részbe. Akkor még talán ő maga sem gondolta, hogy az akkori szerződéskötés után 20 évvel még mindig Sopronban beszélgetünk, ma már mint a Novomatic Arena létesítményvezetőjével és a Soproni Darazsos Sport Akadémia edzőjével.
Ahol a jövő jelen van. Podcast.
Seri, fel tudod-e idézni azt a pillanatot először is, amikor először megkerestek téged az akkori soproni női kosárlabda csapattól, ugye akkor Budapesten a Ferencváros együttesében játszottál, és ott azért egy jó erőből álló egyesület volt, csapat volt, és a következő szezon is talán ezzel kecsegtethetett.
Igen, Tuzsit Sándor és Gálos László vezetésével egy nagyon jó csapat alakult ott Budapesten, ahol ugye bajnokok és kupagyőztesek is voltunk, de eljött az a pillanat, amikor már tudtuk azt, hogy ez a Ferencváros ez előbb-utóbb meg fog szűnni, ezt ugye megtudta a többi egyesület is, és ugye megkeresték a játékosokat. Én is több helyről kaptam ajánlatot, de egyedül a Zoli volt az, akivel találkoztam is. Nem, hogy fel tudom idézni, tudom azt, hogy hol voltunk, és még arra is emlékszem, hogy a Zoli milyen ruhát viselt, mert ez egy nagy fordulópont volt az életemben. És megmondom őszintén, hogy az első beszélgetés után annyira megtetszett az, hogy én Sopronba jöhetek, hogy egy ilyen csapat számít rám, hogy én már ott eldöntöttem, hogy én Sopronba szeretném folytatni a pályafutásomat.
Azt nem kellett mélegelned, hogy echte fővárosi lányként akkor egy vidéki kisvárosba jössz? Nem volt benned ezzel kapcsolatban félelem?
Soha nem gondoltam volna, hogy mint törzsgyökeres Budapest én el fogom hagyni a fővárost, de mivel élsportoló voltam, ezért ugye egy döntési helyzetbe kerültem, és a legjobbat szerettem volna kiválasztani, és én azt gondolom, így most már ennyi év távlatából, hogy jól döntöttem.
Fel tudod-e eleveníteni azt, hogy milyen tervekkel érkeztél Sopronba, és akkor gondoltad-e volna, hogy egy ilyen hosszantartó életszakasz lesz ez az életedben?
Azt nem gondoltam, hogy ennyire megtetszik ez a környezet, és én itt fogom leélni az életem hátralévő részét. Annyit tudtam, hogy egy nagyon jó csapatba érkezem. Azt, amikor a Saiddal találkoztam először, ugye megmutatta, hogy mi az, amit várnak tőlem, hogy hogyan fog ez zajlani ugye a mindennapokban. Tehát éreztem azt, hogy tényleg számítanak rám. A város is ugye nagyon megtetszett, ugye teljesen más, mint Budapest, egy kisvárosról beszélünk. Szerintem nagyon könnyen be tudtam illeszkedni, mert azért itt a sportolókat tényleg mindig tárt karokkal fogadják, és nem tudtunk abban az időben sem úgy elmenni az utcán, hogy egy pár szó a járókelőkkel, vagy éppen megállítottak, mi volt a meccsen, gratuláltak, úgyhogy ezek szerintem nagyon-nagyon fontos dolgok.
Ugye a Ferencvárosonnan érkeztél, talán a legnagyobb szurkolói bázissal rendelkezik Magyarországon. Volt-e akkor olyan közeg itt Sopronban, amely, vagy akik a Fradihoz kötődtek, és a zöldfehérekhez való vonzódásuk és a te múltad kapcsán talán megkönnyíthették az itteni beilleszkedésedet?
Igen, igen, voltak ilyen szurkolók, és mondhatom, hogy közben ugye a barátaim is lettek. Amikor a Ferencvárosban játszottam, mindig ült két fő ugye a mi szektorunkban, még akkor is, ha esetleg nem kísért el minket szurkolók, és nem nagyon értettem, hogy olyan kik lehetnek ők, hiszen nem láttam a Fradi pályán a mérkőzéseken. És ugye a későbbiekben derült ki, ugye a idősebb és ifjabb Lukács Szabolcsról beszélünk, hogy nekik nem csak a Ferencvároshoz, hanem a soproni klubhoz is van kötődésük, és ezért ültek akkor egyébként a úgymond Fradi szektorban, de hát azért persze a Sopronnak is szurkoltak, és úgy hozta az élet, hogy mivel ők abban az időben ugye a Szélmalom éttermet vezették, és a klubot szponzorálták, én hozzájuk kerültem és ebédelhettem náluk minden nap, hát csodálatos emberek, meg az egész környezet, amit tényleg ott nekem teremtettek, tehát nem tudtam olyat mondani, amit ők ne teljesítettek volna, úgyhogy tényleg ez egy ilyen barátság lett.
Aztán megindult itt Sopronban egy nagyon szép játékos pályafutás. Hogyan gondolsz vissza ezekre az évekre, hogy ezt Said Armachaninál kezdted el, rögtön az első évben ugye szlovák olimpikon játékostársak érkeztek, szóval azért sok edző keze között dolgoztál itt Sopronban. Hogyan tekintesz vissza egy összességében az itt eltöltött játékos pályafutásodra?
Hogyha nézem azt a 20 évet, amit ugye a kosárlabda pályán eltöltöttem, nem csinálnék vissza semmit. Tehát azt gondolom, hogy mindenkinek ugyanilyen pályafutást kívánok, akár klubszínekben, akár ugye válogatott szinten, EB4, VB10, tehát gyakorlatilag mindent elértem, amit úgy szerettem volna. Na jó, egy valamit nem, a nagy álmomat, az olimpiát, de azon kívül ugye mindent, és Sopron pedig ugye a mai napig is a legjobb szakmai háttérrel, a legjobb játékosokkal rendelkezik, és óriási megtiszteltetés volt egyáltalán, hogy itt számítanak rám. A válogatottban ugye még ott azért oszlopos tagja voltam, tehát mint soproni játékos, és nagyon-nagyon sokat tanultam egyébként ebben a közegben, ugye teljesen más, mint Budapest, kicsit azt mondanám, hogy családiasabb a hangulat, akár a mérkőzéseken, az egy kialakult szurkolótábor, tényleg, hogy meccsek után vártak minket, és akár itt a büfébe egy jó ízű beszélgetés volt minden mérkőzés után, és nagyon sok barátra is találtam, tehát, hogy úgy kerek volt az egész, tehát, hogy nem csak a szakmai oldala volt rendben, hanem úgy minden.
De ahogy visszaemlékszem, akkor is nagyon-nagyon közlékeny voltál, barátságos. Otthonról hoztad, ez volt az alaptermészeted?
Igen, én világéletemben egyébként ilyen ember voltam, és jelenleg is vagyok. Én arra tanítom tényleg a játékosaimat, vagy anno ugye a játékostársaimat, hogy igenis nem lehet egy, akár van az embernek egy rossz mérkőzése, akkor is nyíltnak kell lenni, ugye vállalni kell, hogy mi az, ami esetleg azon a mérkőzésen rossz volt, és ki fogunk javítani, hogy tényleg érezzék azt, hogy ők is ugyanolyan fontosak nekünk, mint mi vagyunk nekik.
A játékos pályafutásod itt zárult le Sopronba, akkor hoztál egy döntést, időközben ugye a magánélet is már ide kötött Sopronhoz, de hogy hogyan alakult ez követően a te életed? Mennyire volt egyértelmű, hogy maradsz a sportnál, mert hogyha jól emlékszem, elsőre nem is edzőként kezdtél dolgozni, hanem rögtön az akkor átalakított létesítményben, vagy átalakítás alatt álló létesítményben, mennyire volt az egyértelmű, hogy a klub a család kötelékében maradsz?
Ez úgy alakult, ugye, hogy én befejeztem ugye az élsportot, és én nagyon-nagyon szép, megható ünnepség keretében búcsúztattak el, és én akkor ugye már rendelkeztem minden edzői papírral, és én már régóta terveztem azt, hogy én tényleg szeretnék edzősködni, főként gyerekekkel. Én akkor megkaptam az akkori Kenguru csapatot, illetve valóban ezzel párhuzamosan pedig a létesítményt kezdtem el vezetni, amit akkor kezdtünk el, ugye, amikor én 2005-ben, amikor befejeztem ugye az aktív kosárlabdázást, és ez úgy párhuzamosan ment, de nagyon élveztem mind a kettőt. Tehát, hogy ugye a kosárlabdától azért nem tudtam elszakadni, és teljesítettem mondjuk egy vágyamat, hogy edző lehessek. Ez a létesítményvezetés, ez pedig egy teljesen új szerepkör volt, amit úgy az évek folyamán tanulok most is egyébként.
Éveken át dolgoztál, aztán később Székely Norbert vezető edzősége idején mellette másodedzőként. Mennyire tudtad akkor a játékosként megszerzett tapasztalatokat átadni, akár szakmailag, akár emberileg, hiszen hát hölgyekről van szó, és egyáltalán hogyan jött ez a fajta együttműködés az akkori szakmai stábbal, amely azért nagyon sok szép sikert hozott.
Azt nem gondoltam volna, hogy egyébként én egy felnőtt csapatnál leszek másodedző. Ez egy nagyon vicces történet, ugyanis én ültem és dolgoztam ugye az irodában, és bejött a Norbi, hogy hú, most mi lesz, neki mennie kell a válogatottba, és ki fogja edzeni addig a csapatot. És akkor én úgy jelentkeztem a háttérben, hát, hogy én nagyon szívesen segítek. És akkor úgy elgondolkodtak, hogy hát jó, hát akkor próbáljuk meg. És végülis így kerültem egyébként a felnőtt csapathoz, és ott is ragadtam, amit nagyon-nagyon szerettem. Az elején nagyon furcsa volt, mert álltam ugye a pálya szélén, és azt vettem magamon észre, hogy csak mondjuk a centereket figyelem, tehát a saját posztomon lévő játékosokat, de szépen megtanultam azt, hogy egybe lássam ezt az egészet, és nagyon sokat tanultam ugye a Norbitól is, aki egyébként szinte gyerekkorom óta ugye jó kapcsolatban vagyunk a mai napig, és minden olyan edzőtől, aki mellett dolgozhattam. Főként az én feladatom, azt gondolom, a második székről a nyugalom volt, tehát hogy én higgadtan, nyugodtan tudjak a vezetőedző segítségére lenni, észrevegyek esetleg olyan dolgokat, amit ő abban az állapotban mondjuk nem vesz észre, illetve fontos feladatomnak tartottam a fiatal játékosoknak a segítését, akár a képzésüket, illetve a beilleszkedésüket ebbe a kemény felnőtt világba.
Szóval jól kiegészítettétek egymást Norbival, ugye Norbi hozott egyfajta vehemenciát, meg hát maga a vezetőedzőség is, ugye a meccselés is egy ilyen szakma, hogy folyamatosan nagy lángon kell égni. Tudtátok szépen kompenzálni egymást, tehát hogy ez egy ilyen nyerőpárosnak bizonyult akkor?
Szerintem igen. Én most ennyi év távlatából azt gondolom, hogy ez abszolút jól működött. Igen, tehát, hogy én tényleg higgadtan, nyugodtan, hiszen erre volt szükség, hogy én az maradjak, és így tudjak segíteni, vagy így tudjam segíteni igazából az ő munkáját. Hát több éven át ugye dolgoztunk együtt. Az elején én nem utaztam ugye a felnőtt csapattal, mert közben ugye született egy gyermekem, Bendegúz, de utána, amikor ő már néhány hónapos volt, mert ez történt, ugye nem tudtam azért teljesen elszakadni ettől a kosárlabdától, akkor bizony vállaltam először ugye az edzéseket, és amikor nagyobb lett, akkor pedig már teljes értékű másodedzőként utazhattam a lányokkal.
Amikor államilag elismerté vált a sportakadémia, milyen korosztályoknál kezdtél el dolgozni, és jelenleg mi a sportszakmai feladatod a klubnál, a sportakadémiánál?
Több korosztályban ugye dolgoztam már, serdülőben, juniorban, és jelenleg ugye a kadett korosztályban. A mostani csapatomról annyit kell tudni, hogy ők A többség az aranyérmes serdülő csapat tagjai voltak, és őket tanítgatom a mindennapokba, kiegészülve 2006-os, illetve olyan új játékosokkal, akik most kerültek az akadémiánkra. Szerintem óriási dolog az, hogy a lányok a mindennapokban egy ilyen helyen tudnak dolgozni. Én tudom azt, hogy mi mennyit dolgozunk azért, hogy minél több kiemelkedő játékos neveljünk. Gondolok itt a háttérre, hogy olyan eszközöket tudtunk megvásárolni és fejleszteni. Erőléti edző, gyógytornász, foglalkozik pszichológus a játékosokkal. Szerintem ez óriási dolog. Én nagyon-nagyon boldog lettem volna, és biztos, hogy egy ilyen akadémián szerettem volna felnőni annak idején.
Tehát akkor egyértelműen jó dolognak tartod a sportakadémiai rendszert, mert hogy az említetteken túl, hát itt ugye odafigyelnek a gyerekek jövőképére is, hogy a sport mellett azért a civil életre is megfelelő hangsúlyt fektessenek a szakemberek, az étkezése, szóval ez egy elég komplexen felépített feladat és szervezet. Hát van-e benned egy kis irigység abban a tekintetben, hogy amikor te voltál aktív sportoló, vagy ilyen fiatal, akkor mindez még csak kvázi álom lehetett?
Van bennem egy kicsi irigység, illetve inkább úgy fogalmaznék, hogyha annó mi esetleg ennyi mindent megkapunk, hova juthattunk volna, ez egy nagy kérdés, mert azért így a korosztályomban is elég sok szép eredményt produkáltunk. Én arra biztatok mindenkit, aki tényleg komolyan gondolja azt, hogy a kosárlabdával szeretne foglalkozni magas szinten, az nem lehet máshol, csak ezeken az akadémiákon, hiszen tényleg olyan hátteret tudunk biztosítani a mindennapokban, és itt gondolok főként ugye a kosárlabdára, az erőléti edzőre, a pszichológusra, a dietetikusra, akik ugye nem csak az a cél, hogy válogatott játékosokat, hanem segítsük őket a civil életben is, és tényleg felkészítjük őket arra, hogy mi vár rájuk.
Tehát a versenysporton, az élsporton kívül ez sokat ad a gyerekeknek abban a tekintetben is, hogy teljes, egészséges, boldog életük legyen?
Igen, de azért hozzáteszem azt, hogy ez nem egy könnyű dolog. Ez a mindennapokban is nagyon-nagyon komoly munkával jár, és tudjuk azt, hogy sokan ugye eljönnek, ott hagyják a családot, és ez milyen nehézségekkel jár. De ha valaki céltudatos, tényleg szeretne eljutni a válogatott szintre, akkor mi minden segítséget megadunk ebben.
Szóba került már néhány gondolat erejéig kisfiad, amikor is ugye elkezdtél másodedzőként dolgozni. Mennyire volt egyértelmű az ő útja a kosárlabdázás felé, mert hogy ő ugye a Soproni Sportiskola Akadémiánál kosárlabdázik, nagyon jó eredményeket produkál a pályán, viszont néhány évvel ezelőtt, amikor még egészen kicsi volt, egyszer arról meséltél, hogy hát szerinted nem lesz kosárlabdázó.
Nem gondoltam volna egyébként tényleg, hogy kosárlabdázó lett. Ugye kiskorában egy nagyon-nagyon nyugodt, hiszen az apukája és én is nagyon egyébként nyugodtak vagyunk, és ő inkább olvasott, pázolt, rakott, és úgy sokszor néztünk egymásra, hogy hát azért két sportolóról van szó, és hogy a gyerekünk nem fog sportolni, és én egy picit bíztam benne, olyan kis magaska volt, vékonyka, magaska, és gondoltam, hogy na, talán a kosárlabda majd megtetszik neki, hiszen a mindennapjait ugye itt az arénában töltötte, és ez meg is történt egyébként, amikor bekerült az általános iskolába, a Hunyadiba, és ott focizott, és kosárlabdázott, és hát a kosárlabda ugye nagyon tetszett neki, és megmaradt ennél a sportnál, aminek én nagyon-nagyon örülök.
Meg szokta-e nézni, tekinteni édesanyjának a korábbi mérkőzéseit, mert a mai világban ugye azért ezek már könnyen elérhetők az interneten, meg hát biztos otthon az archívumban is, illetve kikérje az édesanyja véleményét?
Sokszor nem kéri ki, de az édesanyuka az mondja neki, mondja. Nehéz egyébként, tehát, hogy edző is vagyok, de amikor elmegyek az ő mérkőzésére, akkor egy szülő vagyok, akinek az számít, hogy a fia élvezze azt, amit csinál, és egy boldog, egészséges gyerek legyen. Meg szoktuk nézni, vagy néztünk már meg, helyesebben így mondom, régi mérkőzéseket. Hát szokta azért kommentálni, illetve nagyon sokszor visszatekerni azokat a mozzanatokat, amik neki nagyon, nagyon tetszenek, de egyébként én úgy érzem, hogy ő nagyon büszke rám egyébként. Tehát, hogy nem látott belőlem olyan sokat, vagy hát nincs olyan sok felvétel, de azt tudja, hogy az édesanyukája az mit ért el ebben a sportban. Véleményem szerint, ha minden rendben van, akkor ő túl fog engem szárnyalni.
Legyen így, még egy utolsó kérdés, mégiscsak egy házban játsz a mérkőzését, a Sopron Basket együttese. Figyeled-e az élcsapatnak a mérkőzéseit? Mennyire tetszik az, amelyet mostanában vagy az elmúlt szezonban az együttes lerak az asztalra?
Attól függetlenül, hogy nem vagyok már ott a kispadon, a felnőtt csapatnál azért a szívem csücske, és tényleg figyelemmel kísérem a mindennapokban és a mérkőzéseken is. Évről évre fejlődik a csapat, nagyon tetszik az, hogy a fiatalok egyre több lehetőséget kapnak, építik be őket a csapatban, jó ezt látni. És azért a Gáspár Dávid egy Európa szintű csapatot kapott, és ezt még magasabb szintre tudja emelni, és kívánom tényleg neki is, és az egész csapatnak, hogy ez maradjon így a jövőben is, és érjék el az álmaikat.
Ahol a jövő jelen van, podcast.
Ez volt az Ahol a jövő jelen van podcast aktuális adása. Találkozunk legközelebb. Én kollégáim Lacó Tíme és Kovács Gergely nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Találkozunk legközelebb. Minden jót kívánom, műsor szerkesztője, Major Mihály. Hajrá Sopron!
Ahol a jövő jelen van. Podcast. Mozaikok a soproni női kosárlabda életéből.